2020. május 26-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobakkönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Sosem azon kell gondolkodni, hogyan estünk a gödörbe, hanem hogy lehet kimászni belőle. A hármasfalusi Jó József növényorvos bogyós gyümölcs termesztő bizakodva néz a jövőbe. Vele beszélgetünk.
Én nem látom kilátástalannak a jövőt, hogyha korrektül hozzááll az ember, és szakmailag rendben van.
Majd a május végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Mindenki szeretné egészségesen élni, így bedől minden kecsegtető ajánlatnak. Pedig ha csak a józan paraszti eszünkre hallgatunk, ösztönösen tudjuk, mi a teendő. Száz Blanka marosvásárhelyi életmód tanácsadó válaszol kérdéseinkre.
Az egészséges életmód sajnos nem egy trend, és nem egy marketing fogás kellene legyen. Az egészséges életmód a mindennapjaink része kellene legyen, a tudatosságnak egy eszköze.
Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
A mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség elkezdte a 2019-es mezőgazdasági munkálatokért járó és a gazdák által igényelt üzemanyagköltség jövedéki adójának megtérítését. A 2019-re megszabott állami támogatás értéke literenként 1:89 bani. Maros megyében 160 állattenyésztő és 274 növénytermesztő kért támogatást, összesen 1.314.400 liter üzemanyag jövedéki adóját térítik meg 2.491.974 lej értékben. A mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség online rendszerben fogadja és ellenőrzi a támogatási kérvényeket, az esetleges kiigazításokért vagy más kérdésekben a gazdákkal telefonon veszik fel a kapcsolatot az ügynökség alkalmazottai. Az országos adatok szerint május 8-áig több mint 4 millió hektár megművelésére 531.171 kérvényt iktattak földalapú támogatásra. Azok, akik még nem nyújtották be a kérvényt, még megtehetik. Az online kérvényhez mellékelni kell a személyazonossági igazolványt, a cégjegyzékszámot, az adóigazolvány és egy bankszámla kivonat másolatát, amelyet elektronikus úton kell eljuttatni az ÁPIA központokhoz. A kérvények leadási határideje 2020. június 15-e. A 17.1-es intézkedés keretében a növénykultúrák és állatok biztosítási költségének támogatása igényelhető. A kiírásban szereplő keretösszeg 15 millió euró, és a pályázatokat november 30-áig lehet letenni. Az intézkedés lényege, hogy a biztosító társaságoknak kifizetett biztosítási díj egy részét az ügynökség az uniós vidékfejlesztési alapból támogatás formájában visszatéríti a pályázónak. A tavalyi kiíráshoz képest változás, hogy most minden pályázó a gazdasága nagyságától függetlenül a kifizetett biztosítási összeg 70%-át igényelheti vissza. Az intézkedésre azok pályázhatnak, akik a tavaly őszi, illetve az idei tavaszi kultúrákra kötöttek biztosítást. Az előírás szerint a pályázónak valamely biztosított társasággal a teljes gazdaságát vagy valamely kultúrája összes területét a vetéstől a betakarításig számítva be kell biztosítania károk esetére. Ezek szárasság, forróság, árvíz, jégkár, kora őszi, téli vagy késő tavaszi fagy, vihar, nagy erősségű zápor, hosszantartó túlzott csapadék, valamint a karantén listán szereplő növénybetegségek. Az intézkedésre pályázhatnak mind a fizikai személyek, mind a jogi személyként bejegyzett mezőgazdasági vállalkozások. Feltétel, hogy a pályázó 18 éven felüli aktív mezőgazdász legyen, kösön biztosítási szerződést, amelyben az őszi-tavaszi kultúrák egész területe szerepel, az igénylőnek a biztosítási szerződésben a fentebb említett korokozók legalább egyikére kell szerződést kötnie. A biztosítási támogatást ettől az évtől kiterjesztették az állattenyésztésre is. Feltétel, hogy a gazdaságban levő összes ugyanazon fajú állatra legyen biztosítás kötve. A biztosítás csak a pályázat 5. mellékletében felsorolt betegségekre köthető, például TBC, lépfene, trikinelózis és egyebek. Sajnálatos módon kimarad a felsorolásból a vadállatok okozta kár, illetve a sertéspest is. Fontos feltétel a pályázat leadásakor, hogy a biztosítási összeg legalább felét akkorra ki kell fizetni. Az 5.1-es intézkedésnél 13, míg az 5.2-es intézkedésnél 3,7 millió euróra lehet pályázni. A pályázatok letevésének határideje július 31-e. Az 5.1-es intézkedésnél a pályázható összeg ismét két részre oszlik, magáncégek, szövetkezetek és termelői csoportok 8,3 millió euróra pályázhatnak, 4,75 millió euró áll a közintézmények rendelkezésére. Az első kategóriába besorolt sertéstartással foglalkozó cégek, szövetkezetek a támogatásból fertőtlenítő, biobiztonsági előírásokat biztosító felszereléseket vásárolhatnak, építkezhetnek, védőkerítéseket építhetnek, amelyek megakadályozzák a vaddisznók érintkezését a házi sertésekkel. A támogatás a magáncégek esetében 80, a szövetkezetek és termelői csoportok esetében 100%-os. A támogatás értéke legtöbb 250 ezer euró lehet. A közintézmények a pályázati pénzből fertőtlenítő berendezéseket, laboratóriumi diagnosztizáló felszereléseket, biológiai minták szállítására alkalmas gépjárműveket, az elpusztult vagy kilőtt vadállatok ideiglenes tárolására alkalmas hűtőkamrákat vásárolhatnak. A támogatás 80%-os, illetve 100%-os, ha a hatóság az állattenyésztők nevében és felhatalmazásával pályázik, és igazolják a beruházás közös használatát. Az 5.2-es intézkedésre olyan sertéstartó telepek pályázhatnak, amelyeknél a sertéspest is legkevesebb 30%-os állományveszteséget, illetve jövedelemkiesést idézett elő. A támogatás legtöbb 200 ezer euró lehet. A pénz a következőkre fordítható sertéstenyészállatok vásárlása újranépesítés céljából, ez csak az állategészségügyi hatóság beleegyezése után lehetséges, ha az illető község kikerült a pestis piros zónájából. A gazdaság benépesítése más állatfajjal és istálló átalakításra. Ennél az intézkedésnél a támogatás 100%-os, tehát nem szükséges hozzá önrész. Idén az állami költségvetésből a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumon keresztül 1 millió lej keretösszeget különítettek el, amelyből a báznai és mangalica sertésfajták tenyésztését támogatják. A program célja a hazai őshonos sertésfajták állományának növelése, szaporítással és a malacok értékesítésével. Kocánként évente 1200 lejes támogatást lehet igényelni, amennyiben legkevesebb 4 tőle származó, egyenként legalább 8 kg-os malacot értékesít a tenyésztő. A támogatást egyéni vállalkozók, mezőgazdasági termelők, jogi és magánszemélyek igényelhetik. Az Országos Állattenyésztési Regiszterben május 7-én 1030 törzskönyvezett báznai és mangalica fajta szerepelt, amiből 316-ot jogi személyiséggel rendelkező tenyésztők és 714-et magánszemélyek tartanak. A rendelet módosítja az erre vonatkozó 2018-ban megjelent 9-es kormányrendeletet, így a pályázók az új rendelkezésnek megfelelően kell eljárjanak. Átlagosan 4,5%-kal drágultak idén az élelmiszerek, derül ki az Országos Statisztikai Intézet összesítéséből. Az áremelkedés márciusban és áprilisban volt a legnagyobb arányú. Éveleje óta a kenyér 2,27%-kal drágult, míg a liszt 3,7%-kal. A gyümölcsökért átlagosan 16%-kal kell többet fizetni januárhoz képest, áprilisban 5%-os volt az emelkedés. A krumpli ára 21%-kal emelkedett, áprilisban 10%-kal. A hús átlagosan 3%-kal került többe, a legnagyobb mértékben a disznóhús drágult. Az elmúlt 12 hónapban 2,6%-os volt az infláció mértéke. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Jó József hármasfalusi növényorvossal, bogyós gyümölcs termesztővel beszélgetünk, előtte viszont Kibédi Sámuel énekel.
Nem messze van az én babám tanyája, ide látszik sudár jegenye fája. Fúj a szél, engedi, katonának kell menni, sajnálom a szeretőmet itt hagyni. Megüzentem a szeretőm anyjának, más szeretőt keressen a lányának, mert én innen se jaj, nem sokára elmegyek, a lányának szeretője nem leszek. Mert én innen se jaj, nem sokára elmegyek, a lányának szeretője nem leszek. Mert én innen se jaj, nem sokára elmegyek, a lányának szeretője nem leszek.
Jó József vagyok hármasfaluból.
Egy gyönyörű ribizlise van, ribizli ültetvénye. Régóta jött az ötlet, hogy ribizlisben gondolkozzanak? Vagy előtte volt valami más is?
Más nem volt, még egyetemista koromban próbálkoztam, szerettem meg, foglalkoztam vele, és ebből indult az egész.
Mi szép a ribizliben, vagy mi ragadja meg az embert, hogy azt mondja, hogy na, az életemet teszem fel rá?
Nagyon fajgazdag, már mi változatos. Jelen pillanatban olyan 32 fajtán van, csak fekete ribizke. A másik, hogy nagyon sok felhasználási lehetősége van.
Mekkora területen termeszti?
Jelen pillanatban 1,5 hektáron, ami termőültetvény, amellett van egy anyatelep, ahol a fajtákat őrzöm.
Mennyi az optimális terület, ahol már gazdaságos termeszteni a ribizlit? Vagy van-e egyáltalán optimális terület? Vagy az az optimális, amekkorát megbír gondozni az ember?
Ez attól függ, hogy milyen piacra dolgozik. Hogyha nyersen értékesíti az ember, akkor jó nagyobb területben gondolkodni, hogyha feldolgozza, akkor már kisebb terület is jövedelmező lehet.
Kimondottan csak fekete ribizli van ezen a területen, vagy van piros is?
Termőültetvényben csak fekete ribizke, amellett van fehér, meg piros ribizkém, hármasfaluban fekete berkenye, málnafajták, bodza.
Mindenféle bogyós, nagyjából.
Mondjuk, hogy mindenféle bogyós.
Gondolom, hogy ahányféle, annyi betegsége, annyi kártevővel kell küzdködni. Mennyire lehet megküzdeni ezekkel a betegségekkel, kártevőkkel? Vagy hogyha az ember időben végzi a megelőzési munkálatokat, akkor ilyen gondok nincsenek?
Mindenképp az állandó kártevők ellen megelőzés fontos, de felmérések, megfigyelés alapján akár azonnal is be lehet lépni, hogy védekezzünk akár egy egyetlen kártevő vagy kórokozó ellen. Például most tavasszal nem szükséges olyan intenzíven gombás betegségek ellen védekezni, mivel eléggé száraz az időjárás, kevés a csapadék, ezért így inkább a rovarkártevőkre fektettük a hangsúlyt.
Mennyire bírja a mi környezetünket a fekete ribizli?
Itt van, mondjuk azt, hogy a déli határa a fekete ribizke termesztésnek, mivel északi növényről van szó, kezd kevés lenni neki a csapadék, és a páratartalom is kicsi, a délről jövő meleg hullámok azért megviselik, főleg nyár végén termőrügy kialakulás idején szüret után, azért nagyon délen vagyunk mi neki.
Említette, hogy több fajta van itt az ültetvényben, melyik az, ami leginkább bírja ezt a mi klímánkat?
Lényegében maga a fekete ribizke faj biológiai, genetikailag úgy van beállítva, hogy fajták között ilyen szárazságtűrés nagyon nincsen, inkább a virágzáskor, meg az érés időben eltérés van, illetve a betegségekre való fogékonyság vagy rezisztencia különbség van.
Melyik munkafázis a legnehezebb? Mert gyönyörűen van metszve, gondozva itt az egész ültetvény. Kell-e feltétlen munkaerőt alkalmazni, vagy ezt még bírja a család, bírja József?
Kisgépekkel még bírom, de vannak bizonyos munkacsúcsok, ilyen a metszés vagy a szedés, amikor a faluból jönnek és tudnak segíteni az itt valók.
Gondolom, hogy ezek szakemberek, mert csak össze-vissza ott metszegetni azért bizonyára nem ajánlott.
Metszésnél a Sapientia Egyetemről fogadok diákokat, akik egyben meg is tanulják, azért már a gyakorlati képzésükkor van halvány lila fogalmuk, hogy mihez kell nyúlni, miket kell levágni, miket kell meghagyni.
Hány éves veszők vannak meghagyva?
Általában törekszünk, hogy az egyéves veszők maradjanak meg, de vannak 2-3 éves veszők, annál öregebbet fekete ribiszkében nem érdemes meghagyni, mivel fiatal veszőkön terem a legjobban.
Az értékesítés mennyire jelent gondot?
Kis tételben nincs gond, elviszik, akár én is kis piacra beviszem. Nagybaniban az értékesítés olyan szempontból jelent gondot, hogyha nagy mennyiséget kérnek, az valóban nagy mennyiség, amit egyszerre nem lehet, 1-2 nap alatt, 3 nap alatt nem lehet leszüretelni.
Kézzel szüretelnek?
Kézzel szüretelünk, mivel a gépi szüret jelenművelési rendszerben meg a, mondjam azt, hogy a gazdasági körülményeim között nem valósítható meg.
Fel is dolgozza a gyümölcsöt?
Házi szinten feldolgozom, elsősorban szörpöt készítek belőle, ami nincs pasztorizálva, így a vitamintartalom nem megy tönkre. Sokan ellenzik a cukor használatát, de egy nagyon jó kísérőanyag, kis mennyiségben nem okoz gondot. Másrészt még gyümölcsbort készítek belőle, meg egy kevés likört.
Most ez a koronavírus járvány, ez mennyire akadályozza a munkálatban, vagy valamibe érződik-e, hogy volt ez a leállás itt márciustól?
A leállás olyan szempontból akadályozott, hogy kora tavasszal szoktam az bizonyos anyagokat, segédanyagokat beszerezni, ilyen növényvédőszerek, vagy akár műtrágya. Ennek az ellátása okozott gondot, más szempontból mondjuk azt, hogy a parlamentárisok időbe észbe kaptak, és a kajatermelést, a mezőgazdaságot azt engedélyezték, hogy folyamatosan működjön. Kora tavasszal, a járvány előtt megoldottuk a meccést, és most a következő nagy munkálat az a szüret lesz, ahol munkaerőt fogok úgymond alkalmazni. Én nem látom kilátástalannak a jövőt, hogyha korrektül hozzááll az ember, és szakmailag rendben van, azokat a kártevőket mikroszkóp alatt megnézi, és közbelép. Terjeszkedni is szeretnék mindenképp. A piac egyre jobban igényli, nem csak a friss gyümölcsöt, hanem a feldolgozott terméket. Mindenképp más fajtát is kipróbálnék, akár lengyel nemesítés, vagy angol nemesítés. Teljesen más igényeik vannak, és ezzel lehet, hogy előnyt tudok kovácsolni termésidőben, termésidő széthúzásában.
Saját szaporítása van?
Egy minimális szaporítás van saját, az első tőkéket azokat természetesen megvásároltam hivatalosan. Vannak olyan fajták, ami jogvédett, úgyhogy ezt nem tudom szaporítani.
Egyre többen látnak jövőt a ribizli termesztésben. Mennyire jelentenek ők konkurenciát, vagy ki egészítik egymást? Még nincsenek olyan sokan a piacon, hogy esetleg ne tudná eladni a zárut?
Az a tapasztalatom, hogy gombamód jelennek meg a ribiszke termesztők, úgy, mint a méhészek, hogy egyből nagyon sok lesz, de szakmailag akár növénytermesztésben segítjük egymást, sokszor fordulnak akár telefon, akár személyes segítséghez, hozzák a különböző kártételeket, hogy nézzem meg, vizsgáljam be, nagyon szívesen segítek, de az a tanácsom, hogyha valaki belefog bármilyen bogyós, bármilyen gyümölcstermesztésben, előtte dokumentálódjon, kérdezzen meg szakembert mindenképp, földterületét ismerje meg, és legalább 2-3-4 évvel azelőtt készüljön rá, akár a telepítésre.
A szapienciáról így gyakorlatozó kollégák mennyire ragaszkodnak a ribizlihez? Hogy látja, hogy van, akit megfogott? Lesz úgymond utánpótlás a szakmában? Tehát lesz, aki még ezzel foglalkozzon? Vagy ők azt mondják, hogy hát azért van macera vele, inkább valami könnyebb utat választunk.
Az elmondottak alapján, mivel szoktunk beszélgetni, ugye van idő meccés közbeni beszélgetésre, van, aki hozzááll, és tényleg oda tesz apait, anyait, kérdez, hogy tapasztalatot gyűjtsön, de van, akit nem érdekel. Szóval egyik nap jön, másiknak nem jön. Hiába lesz kertészmérnök, nem ott áll a feje. Szeretne külföldre menni, és ott meggazdagodni.
Pályázatokban gondolkodik József?
A kistérségnél még 2012-ben volt két próbálkozásom fiatal gazda pályázattal, nem jött össze. Most a Magyar Állam támogatásával a proekonomikus pályázatot mindenképp kihasználtam. Kisgépeket sikerült beszerezni. További pályázás, én azt mondom, hogy arra is nagyon jól meg kell gondolni, és rá kell készülni. Nem ellenzem, de óvatosan kell csinálni. Mindenkinek azt kívánom, hogy vigyázzon magára, vigyázzon a családjára ebben a járványhelyzetben, és fogyasszon ribiszke termékeket, mert magas a C-vitamin tartalma.
Elhangzott interjúnk Jó József hármasfalusi növényorvossal, bogyós gyümölcs termesztővel készült. Az egészséges életmód nem divat vagy marketing függő kellene legyen. Hallgassunk a józan eszünkre, hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Cseh Judit és Madaras Gábor énekelt. A következő percekben néhány május végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A kiültetett paprikán figyeljük a levéltetvek berepülő példányainak megjelenését. Amint az első megtelepedő egyedeit látjuk, vírusterjesztésük megelőzésére permetezzünk ellenük. A paprikán számos levéltetű faj fordulhat elő, de vírusterjesztés szempontjából a zöld, őszi barasz levéltetű a legfontosabb, erre különösen érdemes odafigyelni. A védekezésre ilyenkor a pimetrozin hatóanyagú, felszívódó hatású, a levéltetvek központi idegrendszerére ható, egyúttal környezetkímélő készítményt érdemes választanunk. A paradicsomnál is a levéltetvek berepülő példányainak megjelenését kell figyelni. Amint az első egyedeiket észleljük, vírusterjesztésük megelőzésére pimetrozin vagy pirimikarp hatóanyagú szerrel permetezzünk ellenük. Ilyenkor a riasztó hatással is rendelkező, hosszú hatástartalmú pimetrozin készítményt részesítsük előnyben. Ugyanígy figyeljük a burgonyabogarak megjelenését, s ha egyedszámuk indokolja, védekezzünk már a táplálkozásuk megkezdése idején. A bogarak ellen a benszúltabb vagy a kartabb hatóanyagú készítmények közül válasszunk. Kisebb területen a betelepülő burgonyabogarak összegyűjtésével is megelőzhetjük a kártételt. A hosszabb tenyészidejű káposztafélék magvetésekor is érdemes a baktériumos fekete erősség fertőzését megelőzni. A talajból, a fertőzött növénymaradványokról és a vetőmagról kiinduló fertőzést a vetőmag csávázásával érdemes megelőzni. Ezeket a késői magvetéseket a számukra kedvezőtlen környezeti viszonyok alakulása miatt már ritkábban fertőzik a palántadőlés korokozói. Ennek ellenére azonban a kertekben, amelyekben rendszeresen nevelünk palántát, érdemes a magtakaró földet TMTD hatóanyagú szerrel fertőtlenítenünk. Kísérjük figyelemmel kertünkben a napközben rajzó, feltűnő fehér káposzta lepkéket. Megjelenésük esetén fel kell készülnünk a tojásokból kelő fiatal hernyók elleni védekezésre. Nagyobb felületű káposztásban érdemes a bagoly lepkék előrejelzésére alkalmas feromon csapdákat kihelyeznünk. A fiatal karfiol rózsák napsugárzás okozta károsodása megelőzhető, ha megtörjük a rózsa alatt levő 2-3 levelet, és ráborítjuk a virágzatra. Ismét permetezzük rózsabokrainkat a lisztharmat, a rozsda, a diplokarponos levélfoltosság és a levéltetvek ellen. A kombinált védekezésre lisztharmat és a levéltető elleni készítményt cineb, mankoceb vagy kaptán hatóanyagú gombaölőszert használjunk. Ha a fésűs csápú rózsadarázs, a fehéröves levéldarázs, a sárga és füstös szárnyú varródarázs álhernyóinak károsítását észleljük, fenitrotion hatóanyagú rovarölőszert használjunk. A permetezés egyúttal a rózsakabóca ellen is hatásos. Virágzó gyöngyvessző, bodza és galagónya bokrainkról érdemes a virágrészekkel táplálkozó aranyos virágbogarakat összeszedni. Ezzel nem csak ezeken a növényeken okozott további károsításukat előzzük meg, hanem a később virágzó pünkösdi rózsa és a rózsa virágait is kíméljük kártételüktől. Érdemes a gladiolust alaposan szemrevételeznünk, ha a hagymagumok egyáltalán nem, vagy csak gyengén hajtottak ki, illetve leveleik a csúcsuktól kiindulva sárgulnak, hervadva pusztulnak, a fuzáriumos rothadás, ha a belső leveleiken barna, kiemelkedő foltok és fekete csíkok láthatók, a baktériumos rothadás fertőzése miatt szükséges a károsodott növényeket megsemmisítenünk. Helyükre gumós vagy hagymás növényt lehetőleg 3-4 évig ne ültessünk. Egynyári virágainkon és az iriszfajokon figyeljük a kékeszöld színű, apró termetű földi bolhák megjelenését. Ha tömeges kártételüket, a levelek pusztítását észleljük, védekezzünk ellenük foszalon hatóanyagú készítménnyel. Keresztes virágú dísznövényeinken figyeljük a káposztapoloskák megjelenését. Amikor a vörös vagy sárgás-vörös színű, fekete rajzolatú lárvákat vagy a kifejlett egyedeket észleljük, érdemes ellenük fenitrotion hatóanyagú növényvédőszerrel permetezni. A levéltetvek tömeges telepképződése idején a még nem virágzó, illetve a már elvirágzott díszcserjéinket pirimikarp hatóanyagú készítménnyel védjük kártételük ellen.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Nem ég le a tejbe grísz, ha főzés előtt egy kis vizet töltünk az edénybe. Nem szárad meg a sült burgonya, ha nem sózzuk meg közvetlen sütés után. A tojás főzővízébe pár csepp ecetet tegyünk, így ha felreped a tojás, nem folyik ki. Ha valamilyen étel megfogja az edényt, áztassuk be citromos vízzel pár órára, szépen leoldja az elszíneződést. Az ecet a konyhában nem csak ételkészítéshez jó, remek fertőtlenítő. A műanyag edények színének visszaadója, de bármilyen folyékony mosogatószerhez adva csillogó edényeket varázsolhatunk vele.
Szász Blanka a nevem, életmód tanácsadó vagyok.
Ez a mai világban egy trend, hogy most mindenki tanácsért fordul a szakemberekhez. Hogy látja, mennyire van szükség ilyen tanácsadókra? Mert valamikor én még úgy láttam, hogy a nagyanyáink idejében mindenki tudta, hogy mit kéne tenni és mit kéne enni. Most miért van így elmenve a világ, hogy látja?
Ez az egészséges életmód sajnos nem egy trend, és nem egy marketing fogás kellene legyen. Az egészséges életmód a mindennapjaink része kellene legyen, a tudatosság egy eszköze.
Mit tegyünk ennek érdekében?
Számos dolgot tehetünk. Először is egy picit nézzük meg, hogy mi az élelmiszer fogalma, illetve mit jelent az, hogy egészséges élelmiszer, és hogyan táplálkozunk egészségesen, illetve miként befolyásolja ez a mi életminőségünket.
Mit értünk mi egészséges élelmiszer alatt? Mert mindenre ráhúzzuk, hogy ez ezért egészséges, az azért egészséges, és közben nem biztos, hogy ezek az egészséges élelmiszerek.
Egészséges élelmiszerek elsősorban azok a minőségek, minőségi élelmiszerek, amelyek csak pozitív hatással vannak az emberi szervezetre. Tehát felszívódásuk után segítik a szervezetünknek a normális működését, energiával látják el a szervezetünket, nélkülözhetetlenek a szervezetünk fejlődésében, működésében, sejtjeink regenerálódásában, valamint energiával való ellátottságában. Ezek nem csupán élelmiszereink, hanem táplálékaink. Tehát táplálkozni azt jelenti ugyanis, hogy minőségi, egészséges élelmiszereket nyújtunk a szervezetünknek.
Tehát akkor azt érthetem, hogy nem minden táplálék, ami élelmiszerként van eladva.
Nem. Tehát nem minden élelmiszer a táplálékunk. Elsősorban azt kell tudnunk, hogy étkezni azt jelenti, hogy táplálkozni a mi szempontunkból. Tehát nem csak sokat, hanem a legjobbat, tehát minőségi helyett inkább a mennyiségit helyeztük eddig előnybe. Próbáljuk ezt egy picit megfordítani, és a szemléletünket változtatni ilyen szempontból. Tehát üres kalóriák helyett valódi ízeket fogyasszunk.
És hol kezdjük el?
Elsősorban a vásárlásnál, a piacon, az élelmiszerek beszerzésénél, ugyanis az életünk minősége és az egészségünk nagyban függ az elfogyasztott ételeink minőségétől. Ezt egy fajta életminőség görbe is hivatott bemutatni, amit a hallgatók ugye most nem láthatnak, de megpróbálom elmondani, felvázolni, hogy miből áll ez, és hogyan, milyen mértékben tudjuk befolyásolni az életünk minőségét helyes táplálkozás által. Tehát ehhez képzeljünk el egy felfele ívelő ábrát, egy vonalat, amely az ember életében ugye az eddig megélt, spontán leélt éveket mutatná, amely az életünk első szakaszában úgy zajlik, hogy felfele ível, testünk ugyanis folyamatosan fejlődik, elér egy teljes kifejlettséget, egy maximális energiaszintet, de ez idővel hanyatlani kezd. Ezen hanyatlásnak a sebessége személyenként változik, több tényezőtől is függ, mint például az életkörülményeink, a napi rendünk, fizikai aktivitásunk, stressztűrő képességünk, de ugyanakkor az életmódunk és a táplálkozásunk is erre nagyban befolyással van. Na most már, ha egy adott ponton belép az ember életébe egy életmódváltó program, az illető egy döntést hoz arról, hogy elkezd egészségesebben táplálkozni, megválogatja táplálékait, akkor ezen életminőség görbéje teljesen más irányt fog venni, felfele fog újra ívelni. Program időtartama és hatékonysága természetesen függ az egyén fizikai egészségi állapotától, attól is, hogy az illető személy mennyire tudja beépíteni a kapott tanácsokat a mindennapi életvitelébe, illetve az ő szervezete hogyan reagál a bevezetett ajánlásokra. Ugyanis ez az életmódváltó program egy új pályára állítja az egyén életminőségének a görbéjét, és ezen vonalaknak az irányát és alakulását szintén befolyásolja az, hogy az ügyfél mennyire képes megtartani hosszú távon ezeket az intézkedéseket, ugyanis amint visszatér korábbi helytelen életmódjához, akár el is veszítheti mindazon előnyöket, amelyeket a program alatt megszerzett. Az életgörbe személyes alakulása tehát nagyban függ attól, hogy mennyire vagyunk kitartóak és együttműködőek a szolgáltatás alatt, de után is.
Az emberek az első lelkesedés után mennyire hátrálnak meg, mert mindenki szeretne egészséges lenni, jól élni, lehetőleg kis befektetéssel, de aztán, amikor látják, hogy ez nem is úgy megy, ahogy elképzeltük, akkor bizonyára sokan úgy megtorpannak. Ez mennyire veti vissza a fejlődésüket?
Igen, sokakban felmerül az a kérdés, hogy akkor egészségesen élni az egy nagy luxust jelent, az nagy költségekkel jár. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy az egészséges táplálék az nem drága. Nézzük mindig azt, hogy egy kialakult betegség, a vele járó orvosi ellátás és a különböző kezelések mennyire költségesek, és akkor ennek fényében nézzük meg azt, hogy amit magunkra szánunk, amit elfogyasztunk, ennek viszonyában tényleg olyan drága.
Említettük, hogy a piacról kéne vásárolni, de a piacon is mennyire lehet megbízni az eladókban? Mert manapság mindenki pénzt szeretne kapni, mindent a reklámmal, mindent a marketinggel próbál eladni. Tehát én miről látom azt, hogy most melyik az egészségesebb és melyik a nem egészséges élelmiszer a piacon?
Sajnos a Fogyasztókért Egyesület felmérései egyre több olyan tényre hívják fel a figyelmünket, melyek nem kívánatosak az elfogyasztandó élelmiszerek minőségét, illetve számos olyan terméket találtak a piacon, amelyben több mint 7 féle adalékanyag jelenik meg egy ugyanazon termékben. Ezen kívül 10-ből 7 szalámifélében nátriumglutamátot találtak, és a többi sorolhatnám. Sajnos ezen adalékanyagok, színezékek, tartósítók, aromák savanyúságot szabályozó anyagok rendszeres fogyasztása hosszú távon nagyon megterheli a szervezetünket. Számos betegség létrejöttét vonják maga után, elhízást, cukorbetegséget, különböző rákos megbetegedéseket, hormonális zavarokat. A helyi kistermelőktől való vásárlás lenne erre a megoldás, ezáltal nem csak őket támogatjuk, az ők is üzleteiket, hanem támogatjuk az egészséges élelmiszerek előállítását és együtt a saját egészségünket is, ugyanis ezek az élelmiszerek mindig frissebbek, ízletesebbek, változatosabbak, és merem reszkírozni, sok esetben olcsóbbak is. Én életmód tanácsadóként is nagyon örülök, hogy léteznek a piacon ilyen termékek, mindig bátorítom az ügyfeleimet, hogy keressék és vásárolják ezen termékeket, és helyezzék előnybe őket a nagyüzemi import termékekkel szemben. Kifejezetten örülök, amikor megismerkedhetek egy-egy helyi kistermelővel, mivel ilyenkor egy konkrét kézzelfogható jó alternatívát tudok nyújtani az ügyfelemnek, mely természetes és ugyanakkor egészséges is. Hogyha valakinek bizalmat szavazunk, megismerjük az ő termékeit, szeretjük, ízlik, fogyasztjuk, akkor nagy valószínűséggel mindig hozzá fogunk visszatérni.
A szájhagyomány útján való reklám az jobb reklám, mint mondjuk, hogyha így valaki magát reklámozza?
Igen, igen, sokkal jobb. Nekem, hogyha beválik egy termék, bizalommal ajánlom másnak is, és ugyanúgy ő még bizalommal fogja ajánlani 3-4 embernek.
Általában kik azok, akik életmódot szeretnének váltani?
Sajnos sok esetben elsősorban azok, akiknél már valamilyen betegség felütötte a fejét és beállt. Ezért szoktam mindig mondani, hogy ne várjuk meg ezt az állapotot. A tudatosság nem itt kezdődik, mikor már baj van. Kezdjük el ezt akár már gyerekkorban nevelgetni, szépen beültetni gyerekeink tudatába, és kezdjük el ott megválogatni a termékeket, nézzük meg az üzletbe, emeljük le azt a terméket, mit tartalmaz, szépen átnézzük az összetevőit, ha túl sok olyan adalékanyagot látunk rajta, akkor nem a mi termékünk. Mindig tegyük úgy fel a kérdést magunknak, hogy jó ez nekem, kell ez nekem, ez az én szervezetemnek való. Ha nem, akkor mondjunk le róla, és van választék.
Sokan az EK-ben látják a hibát. Gyakorlatilag mik ezek az EK? Tehát kell félni tőle, vagy nem kell félni tőle?
De ezek az EK valamilyen adalékanyagnak a rövidített nevei. Tehát ezt takarják sok esetben túl. Kicsike az a termék, hogy kiférjen az egész hosszú vegyszernek vagy vegyjelnek a neve, és akkor ezt egy ilyen kóddal, egy E-kóddal rövidítik le, amit ugye mi nincs onnan tudjunk fejből, hogy mit takar, mit nem takar, de egyszerűen, ha látjuk, hogy azon a terméken túl sok E jelenik meg, akkor az már nem a mi termékünk. Jó, vannak nyilván olyan E-kóddal jelzett összetevők, amelyek úgymond élelmiszer biztonsági szempontból engedélyezettek, vagy kis mértékben benne lehetnek az adott termékben, de akkor is inkább válasszunk egy olyan terméket, ami lehetőleg minél kevesebbet tartalmaz ezekből az adalékanyagokból, hozzáadott aromákból. Én arra biztatok mindenkit, hogy amennyiben lehet, teljes mértékben kerüljük ezeket, mellőzzük az ételeink készítésénél, picit térjünk vissza a hagyományos elkészítési technikához, használjunk természetes zöld fűszereket, használjunk szárított zöldségeket, bazsalikomot, szellert, bármit, amit szeretünk, ami az ízlésünknek, igényünknek megfelel, főzzünk és étkezzünk egyszerűen egészségesebben, hagyományosabban. Biztosan mindannyiunk emlékében megjelennek a vidéki nagymama ételei, amelyek nem tartalmaztak semmilyen adalékanyagot, csak is természetes összetevőket, és ugye mennyivel ízletesebbek voltak, és mennyivel egészségesebbek ezek az ételek. Próbáljunk meg hát mi is visszatérni ezen hagyományos ételek fogyasztására.
Na de hát jó lenne, ha minden háznál lenne egy nagymama, aki főzne, mert a mai nők azok dolgoznak, és legtöbbször nincs idejük főzni. Ha van idejük főzni, akkor meg nem szeretnek. Én ilyenekkel is találkozom. Ajánlhatjuk, hogy azért kezdjünk el egy kicsit főzöcskézni, mert előbb-utóbb megszeretjük, és akkor ez az egészségünknek is jót tesz.
Igen. Abszolút. Sajnos napjainkban létrehoztunk magunk körül egy tökéletesen szintetikus világot, amelyből csak a tudatosság ösvényén tudunk kijutni. Senki nem fog figyelni helyettünk arra, hogy mit veszünk le a portról, illetve mit eszünk meg, és mit nem. Amíg a szokásainkon nem változtatunk, addig a gyártók sem fognak változtatni a termékeiken. Szerintem ebben van a rejték kulcsa.
Arra volt-e példa, hogy aki tanácsot kért Szász Blankától, az egy idő után visszajött és megköszönte, hogy mivel nekem is volt türelmem és lelkerőm ezt végigjárni, akkor tényleg jó hatással volt a tanácsa, és úgy megköszönte.
Természetesen szinte minden alkalommal visszatérnek, és én nagyon örülök, amikor látom a változást. Jó, ez idő alatt, amíg velem találkozik, amíg tartja a kapcsolatot, ez egy 3 hónapos folyamat, amíg én őt vezetem, és látom a változást, és lemérem, és tapasztalom a jó irányba való haladást. Viszont volt számos olyan eset, amikor elengedtem úgymond az ügyfelem kezét, és visszatért fél év múlva, év múlva, és megköszönte azt, hogy nem csak egy bizonyos súlyvesztést értünk el a program alatt, hanem bizony hosszú távon megszabadult magas vérnyomásától, cukorbetegségétől, ami szintén az egészséges táplálkozásnak és a tudatosságnak, az életmódváltásnak volt köszönhető.
Szász Blanka, marosvásárhelyi életmódtanácsadót kérdeztük az elmúlt bő 11 percben. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Csíszér Anna énekel.
A Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-eik vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Az Udvarhelyi Népi Zenekar muzsikált egy 1958-ban készült hangfelvételről. Jövök Edenit a gazdaéletben a hasznos információk mellett többek között Fazakas Imre csíkmadarasi biogazdával beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottunk Szilveszter Hunor, kibédi kertészmérnök, dísznövénytermesztő lesz. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. A kápolnásfalusi Benedek Elek teniszbíró, író vendégei leszünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunk helyett pünkösdi összeállítást hallhatnak. Hamarosan híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük.
Nem használ a tüves út az ötödnek, nem használ a szerelem a szívemnek, mert a szívem úgy ellepi a bánat, mint a harmat ellepi a fűszálat. Ha meguntál is angyalom szeretni, szabad néked más szeretőt keresni. Adjon Isten szebbet jobbat nálamnál, nékem pedig igazabbat, mint voltál. Adjon Isten szebbet jobbat nálamnál, nékem pedig igazabbat, mint voltál.
Farkas András énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Miklós Szilviával és Szilágyi Sándorral búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra!
Már ezután úgy élem világon, kis kalapom a jobb szememre vágom, jobb szememről a bal szememre vágom, csak a leszerelő kis könyvemet várom. Jobb szememről a bal szememre vágom, csak a leszerelő kis könyvemet várom.
Ezután két szeretőt tartok, az egyiktől a másikhoz járok. Ha az egyik hűtlen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, az majd megvigasztal.
Ha az egyik hűtlen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, az majd megvigasztal. Rá, rászállott a fecske madár a vas útra. Jártam hozzá, babám, egész világ tudja. Jártam hozzá, babám, de nem fogok járni. Tudom, szép szeretőm fog a gyönge szívet fájni. Jártam hozzá, babám, de nem fogok járni. Tudom, szép szeretőm fog a gyönge szívet fájni.
Csak az esik nékem olyan keservesen, büszkén jár előttem a régi kedvesem. Olyan büszke, mintha sosem látott volna, mintha a szeretője soha nem is lettem volna.
Olyan büszke, mintha sosem látott volna, mintha a szeretője soha nem is lettem volna. Alma a fa alatt, nyári piros alma, engemed gyaláz, ó, a szeretőm édes anyja. Engemed gyaláz, engem lesz a vesz a szóba, szeretem a lányát, nem tehetek róla.
engemed gyaláz, engem tesz a szóba, szeretem a lányát, nem tehetek róla.
Ez a kis barna lány, ha belmegy a boltban, megkérdi, hogy van-e vőlegény bokréta. A boltos úr sejhaj, azt feleli néki, tárva szeretője el akarja venni.
A boltos úr sejhaj, azt feleli néki, tárva szeretője el akarja venni. A boltos úr, sejhaj, azt feleli néki, tán a szeretője el akarja venni. A boltos úr, sejhaj, azt feleli néki, tán a szeretője el akarja venni.